Köszöntöm a testvéreket, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekelje a gyülekezet a 105. Zsoltárnak mind az 5 versét, adjatok hálát az Istennek, imádkozzatok szent nevén. Köszönjük, Urunk, az újabb együttlétet, köszönjük a megtartó kegyelmet, köszönjük a kegyelmi időt, hogy még tart, és köszönjük, Urunk, a Te örökkévaló igédet, amivel táplálsz bennünket, legyen áldott mindenért, Urunk, a Te szent neved. Köszönjük a megváltás csodálatos művét, amit elvégeztél érettünk és helyettünk. Úr Jézus Krisztus, a golgotai áldozatot, amelyet érettünk végeztél, köszönjük azt neked. Segíts, Urunk, hogy ezt személyesen is átéljük, és megismerjünk téged, mint megváltó Urunkat és szabadító Urunkat. Köszönjük neked, hogy neked van hatalmad a bűntől megszabadítani, van hatalmad sokféle megkötözöttségtől szabaddá tenni. Kérünk, hogy munkálkod mindannyiunk életébe. Azt, hogy a bilincsek, amely oly sokszor rákerülnek a mi szívünkre vagy a kezünkre, Urunk, ezek feloldódjanak. Ó, hallgass meg a mi imádságunkat, jöveld Szentlélek Isten, munkálkodj közöttünk, nyisd meg az ige üzenetét, és nyisd meg mindannyiunk szívét, hogy az ige bejusson oda, és gyümölcsöt teremjen dicsőségedre. Ó, hallgass meg imádságunkat, Szent Háromság Isten, Krisztusért kérünk. Amen. Az igét olvasom, testvérek, Lukács evangélium a 16. részéből, a 19. verstől olvasom a 28. terjedő versekig, így szól hozzánk. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldús is, aki ott feküdt a gazdag előtt, fekélyekkel tele, és azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal, de csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldús, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a pokolban kínok között gyötrődve felemelte tekintetét, látta távolról Ábrahámot és kebelén Lázárt. Ekkor felkiáltott: Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy újjahegyét mártsa vízbe, és hűsítse meg a nyelvemet, mert igen gyötrődöm a lángban. De Ábrahám így válaszolt: Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátong, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki. Ő pedig így szólt: Akkor arra kérlek, atyám, hogy küldd el őt apám házához, mert van 5 testvérem. Beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrelem helyére. Még egyszer olvasom a 27-28. Verset. Ő pedig így szólt: Akkor arra kérlek, atyám, hogy küldd el őt apám házához, mert van 5 testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrelem helyére. Kedves testvérek, nagy dolog, amikor valaki be tudja ismerni azt, hogy hibázott. Vannak emberek, akik erre képtelenek. Még akkor is, hogyha hibát követnek el, akkor is kihúzzák magukat, és úgy veszik, mintha nem történt volna semmi. Nagy baj az, mikor valaki ezt teszi, így csinál. De sajnos végélheti az ember az életét úgy, hogy azt gondolja, hogy ő tökéletes, ő soha nem hibázott, és ami hibát elkövetett, az nem is volt igazán hiba. Én sajnos ismerek ilyen embert, nem is egyet, akik abszolút nem látják saját magukat, és hogyha figyelmezteti őket valaki, akkor meg vannak sértve. Egyszer beszélgettem egy fiatal emberrel, aki elmondta, hogy a barátja nagyon rossz úton jár. És mondom: Te ezt látod? Mondja: Igen. És szóltál neki: hogy képzelek én ilyet? Hát akkor megsértődne. Vége lenne a barátságunknak. Ha mondom, akkor milyen barát vagy? Hagyod, hogy ott áll a szakadék szélén? Te látod, hogy veszélybe van? És hagyod, hogy belelépjen a szakadékba? Hát mondom, milyen barátság? Kedves testvérek, sajnos sok barátság ilyen, hogy az ember nem igazi barátság, nem életmentő barátság, nincs igazán szeretet ebbe a barátságba, hanem csak olyan cimboraság. Tehát íme ebben az igében azt lehet látni, hogy ez a szegény gazdag, amikor a gyötrelem helyére került, fölismeri a saját állapotát, és elkezd gyötrődni azok miatt, akik még itt vannak ebbe a világban. Azt mondja Ábrahámnak, hogy: Atyám, küldd el Lázárt, hogy szóljon apám házába a testvéreimnek, mert még van 5 testvérem, hogy ne kerüljenek ide a gyötrelem helyére. Milyen csodálatos dolog, mikor valaki rossz helyre került, rossz lépést tett meg, és akkor azon van, hogy a legalább a testvérem ezt a rossz lépést meg ne tegye. És itt elhangzik egy nagyon komoly felszólítás, egy nagyon komoly kijelentés, beszéljen a lelkükre. Drága testvérek, szeretjük mi az, hogyha valaki a lelkünkre beszél. Ha valaki úgy föltárja a mi lelkiismeretünket, lelkiállapotunkat, úgy megpiszkál bennünket, és a lelkiismeretünk elkezd ott működni, elkezd valami olyan jelzést adni, hogy ja, vigyázz, vigyázz, mert itt sok minden ki fog tudódni. Volt már rá példa, hogy valaki megsértődve ment ki az Isten tiszteletről, azt mondta, hogy én kiprédikáltam, őt persze nem is ismertem az illetőt. És honnét tudtam én, hogy neki mi a baja? Hát mondom, honnét, az Isten igéje ez volt, és ezt mutatta. És a lélek arra kényszerített, hogy én ezt mondjam el. Hát elmondtam, örüljön neki, hogy Isten így ismeri magát. Én nem ismerem. Kedves testvérek, nagyon fontos az, hogy az ember igenis tisztában legyen önmagával, és tisztában legyen a maga gyöngeségeivel, mert ha nem vagyunk tisztában a gyöngeségeinkkel, van, aki nagyon tisztában a gyöngeségünkkel. A gyönge pontunkkal, és ez az ellenség. És az ellenség mindig azt használja ki. Az ellenség mindig azt kémleli ki, hogy mi az a gyönge pont, ahol az illetét föl lehet piszkálni, az illetőt ki lehet hozni a sodrából. Tehát igenis, ezek a gyönge pontok ott vannak mindannyiunk életében, kivétel nélkül, és nagyon fontos, hogy az ember tudatában legyen arra, abban, hogy annak, hogy ő sérülékeny, tudatában legyen annak, hogy igenis az élete bekerülhet zsákutcába. Tehát fontos az, hogy az ember megismerje önmagát. Hogy ismerjük meg igazán önmagunkat, testvérek? Hát igazán önmagunkat úgy ismerjük meg, hogyha el tudjuk fogadni a másik embernek a kritikáját is, de az igazi emberismeretet a Szentírás ad nekünk. Nincs még egy olyan könyv, olyan izgalmas könyv, amely mindent le ne írt volna. Mindent leírt. Ha így vesszük, csak belegondolunk Dávid életébe, akiről Isten azt mondja, a királyokat hozzá hasonlítja, hogy nem volt még olyan király, mint maga Dávid, vagy az a király ugyanazt tette, mint Dávid. Tehát Dávid király Isten előtt nagyon kedves ember volt. Amikor kiválasztja, akkor is oda megy Sámuel az édesapja házába, és előhozza az édesapa a legnagyobb fiút, a legidősebb fiút, és mit mondott Isten? Azt mondja, hogy utálatos, vidd el őt innen. Pedig azt gondolta Sámuel, hogy ő lesz a király, mert szép, szemre szép, de lelkében, Isten előtt való megállásban viszont nulla volt. Olyan ember volt, aki abszolút nem tudott Isten előtt megállni, és az élete tele volt szennyel. És aztán, amikor végmutatja az 7 fiút, azt mondja, van még valaki? Szóval hát igen, a legkisebb az ott kint van. Kint van a mezőn, hozzátok őt be. És akkor megszólal Isten, megszólal a lélek, ő az, ő lesz a király. És tudjuk, hogy Dávid életében, amikor a próféta oda megy hozzá, és azt mondja neki, hogy te milyen ember vagy, te egy parázna vagy, te egy gyilkos vagy, és összetörik ez a prófétai szóval, ez az ember. Ez a nagy dolog, amikor igenis az Isten igéje, ha szól, akkor az Isten igéje, hagyjuk, hogy mélyre hatoljon, hagyjuk, hogy megsebezzen, ha meg kell, hogy sebezzen, de hozza felszínre mindazt, ami ott van a lelkünk mélyén. Mert ha nem hozhatja felszínre, eljön az az idő, amikor már nem lehet elrendezni. Tehát ebben a történetben lehet látni azt, hogy aggódni kell ez a gazdag ember az otthon maradottakért. Drága testvérek, aggódtok-e az otthon maradottakért? Aggódtok-e a gyermekeitekért? Szoktatok-e úgy a lelkükre beszélni, hogy Istentől elkéritek ezt a beszélgetést, mert ez se könnyű, hiszen tudjuk azt, hogy szeretjük idézni, senki se próféta a maga otthonába, vagy a maga hazájába, és valahogy ezzel meg is nyugtatjuk a saját lelkiismeretünket, hogy nekem nincs küldetésem a saját családomhoz, hanem van küldetésem az idegenekhez, pedig ez nem így van, mert a saját családommal is törődnöm kell. A saját hozzá tartozóimmal is, a testvéreimmel is törődnöm kell. Hagy mondjam el a testvéreknek, hogy volt az életemben egy olyan időszak, amikor egy dolgot nem bírtam földolgozni. Nem fogom elmondani ezt, egy családi esemény. És lényeg az, hogy amikor Isten ezt elvégezte az én szívembe, azt kértem, Uram, én ezt szeretném elmondani a nővéremnek és a bátyámnak. A nővérem Svájcban él, és egyszer csak úgy mentem, gondoltam egyet, és elmentem a bátyámhoz, és mit ad a teremtő, ott volt a nővérem is. És a nővérem fölteszi nekem ezt a kérdést. Azt a kérdést, amit Isten az én életembe elrendezett. Hogy is van ez, öcsi? Kérdezi tőlem. És kérem, elmondtam neki, hogy Isten ezzel kapcsolatban mit végzett el az én szívemben. Nem tudott megszólalni. És mondom, tudod mit? Ezért kellett nekem most idejönni, hogy én ezt elmondjam nektek. És hármasba voltunk. Nem voltak ott a feleségek, nem volt ott az ő férje sem, csak hármasba voltunk. És testvérek, csodálatos dolog az, amikor valamit az Úrra bízunk, és ki tudjuk várni. Én tapasztaltam már ilyet, hiszen a családon belül a legnehezebb bizonyságot tenni, el kell kérni. Láttam már olyat is, mikor a nagymama mindig mondta, tömte volna a unokákat, a gyerekeit, és már mikor megszólalt a nagymama, akkor már szikrázott a levegő. És azt mondtam a nagymamának, hogy hagyja abba. Főzze meg a jó ebédet. Mondom, ezt így nem lehet csinálni. Ha magának élő Istene van, akkor bízza az Úrra. Majd elhozza azt a pillanatot, amikor beszélhet. De ne tömje állandó jelleggel ezeket a szerencsétleneket, mert kimenekülnének a világból. És testvérek, nagyon sok esetben van olyan, hogy igenis próbál az ember a lelkére beszélni, de nincs itt az idő. Bár ott van az igében, állj elő az igével, alkalmas és alkalmatlan időben. Mikor állhatok elő alkalmatlan időben is az Isten igével? Akkor, hogyha az ige ég bennem, testvére. Ha az ég bennem, ha a lélek kényszerít, akkor álljak elő. De csak úgy, hogy azért is mondom. Higgyük el, hogy Isten tudja azt, hogy kinek, mikor, mire van szüksége. És az ő szolgáját oda tudja küldeni. Az ő gyermekét föl tudja készíteni. Nekem van egy unoka húgom, aki így néz rám. Hát tudomásul vettem, hogy ő nem néz senkinek se, és semminek se. Lelkész vagyok, bibliázom. Holott egy időben ő is elindult, aztán visszaesett, és egyszerűen nem tud megbékélni senkivel, se önmagával, se Istennel, se a sorsával, és hát velem egyáltalán is. Elcsöndesedtem, az Úr elé vittem. Uram, ha akarod, hogy én vele beszélgessek, hozz el alkalmas időt. És egyszer azt mondja nekem, hogy megkérdezem tőle csak így spontán, hogy mi szeretnél lenni, mit szeretnél még tanulni. Azt mondja, hogy gyermekpszichológus szeretnék lenni. Na, ahhoz, hogy te gyermekpszichológus akar lenni, a pszichológia alapjai itt vannak a Szentírásban. És azonnal elkezdtem neki mondani, és tátott szája hall. Isten elhozta akkor azt a pillanatot, hogy beszélhettem neki Krisztusról, Bibliáról, imádságról, kegyelemről, bűről, bűnbocsánatról, és fantasztikus volt. De ezt az Úr hozta el. Ha én akartam volna, én megszólaltam volna, csak úgy magamtól, biztos vagyok benne, hogy azt mondta, hogy elnézést kérek, de nekem mennem kell. Mert várnak. Tehát ebben az igében lehet látni az, hogy igenis, meglátja az ember azt, hogy valahol elrontottam, vagy elrontotta az életét, de hol rontottam el? Oda kell visszamenni. De vannak olyan esetek, amikor már az ember nem tudja helyrehozni. Nem tud semmit se csinálni. Elmondok ezzel kapcsolatban egy példát, a Titanicnak a példáját, testvérek. Amikor a Titanic hajó elindult Angliából Amerikába, és nagy boldogan indultak el, és gondolván az, hát, hogy rövid idő alatt fogja megtenni azt az utat, és megkapja a kék szalagot is. És amikor jöttek a gratulációk, hogy mennyi csomóval mennek, haladnak, milyen rövid idő alatt, mekkora utat tettek meg, gratulációkat követtek, és azt se tudta a morzés, ez a rádiós, hát, hogy köszönje meg a gratulációkat, hiszen fürödtek a dicsőségben. És akkor jött a Kárpátia hajóról a vészjelzés. Jött a figyelmeztetés. Vigyázzatok, mert egy hatalmas jéghegy közeledik, és arra felé tartotok. És akkor nem egyszer, nem kétszer, nem háromszor jött, és a végén azt mondja, visszamorzészte az illető, hogy hagyj békén! És testvérek, aztán ez a Kárpátia-nak a tisztje fogta magát, kikapcsolta a morzét, és bement a kabinjába lefeküdni. És rövid idő után jött már az SOS. Siess azonnal, segíts, mert a Titanic nekiütközött a hegynek, a jéghegynek, kilukat, léket kapott, és elkezdett süllyedni. Süllyedünk, gyertek segíteni. Aztán mikor megkapták ezt az üzenetet, de lényeg az, hogy Istentől megkapták a figyelmeztetést meg. És nem törődtek vele, mert úgy gondolták, hogy a Titanic az elsüllyeszthetetlen. Hány ember gondolja így az életét, hogy az ő élete elsüllyeszthetetlen? Az ő élete az mindig fölfele fog ívelni. A fiatalsága soha nem fog elmúlni. Az egészsége mindig megmarad. És csinálhatok azt, amit akarok. Mert nekem minden szabad, és mindent lehet. Hány ember gondolkodik így? És ne szóljon nekem senki semmit. Hagyj békén! És ez bizony ott van sok ember életében, hogy visszautasítja a baráti szót, a szelíd szót, visszautasítja Isten szavát. Nincs most időm ezzel foglalkozni. És lehet, hogy az utolsó pillanat az, amikor még utoljára szólt az Úr. Az igében ott van, amikor Isten is figyelmeztette az ő népét. Jeremiásnál ilyet olvasunk, hogy ne mondd már nekünk, Jeremiás, az, hogy változzunk, mert mi nem akarunk megváltozni. Mi így maradunk, ahogy vagyunk. És akkor Jeremiás elmondja nekik, hogy de akkor következik a fogság. Jön az ítélet. Elveszítünk mindent. Vége lesz mindennek. És azt mondja, minket ez már nem érdekel. Félelmetes az, amikor Isten szeretete, szelídsége menteni akar életeket, menteni akar népet és nemzetet, és egyszerűen az ember bedugja a fülét, és azt mondja, hogy nem kell, nem érdekel. Milyen csodálatos az, mikor olvassuk a Prédikátor könyvébe azt, hogy az a király, aki pártolja a mezőgazdaságot, a földművelést, az igen nagy hasznára van az országnak. Igen nagy hasznára van az ország népén. És ha azt nézzük, drága testvéreim, hogy amikor leépítik mindezt, akkor ott van az Isten igéjében, ott van a figyelmeztetés. Ha azt nézzük, hogy például Svájcban alig van mezőgazdasági területük, de annyira vigyáznak arra, annyira védik, annyira segítik, és nem engedik leépíteni. Azért, mert ez a milyen. És bármi történjen ebben a világban. Legyen egy határzár, és kérem, van mihez nyúlni. Tehát nagyon fontos dolog, hogy Isten igére odafigyeljünk, mert Isten igéje hasznos a tanításra, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. És akkor, amikor az ember elmegy ebből a világból, már nem tud segíteni testvére. Ezzel kapcsolatban is elmondok egy pár példát, de félelmetes az, amikor valaki klinikai halál állapotába kerül. És elmondja azt, hogy látom azt, hogy mi történik a testemmel, mit csinálnak velem, hogy szaladgálnak az orvosok és a nővérek. De semmit nem tudok csinálni annak érdekében, hogy segítsem őket. Semmit. És ott van az igében nagyon világosan az, hogy van Mózesük és van prófétájuk. Higgyenek azoknak. Isten igenis adta az ő igéjét, adta az ő szent lelkét. És hogyha valaki időt tud szakítani erre, akkor megtapasztalja azt, hogy az Úr szól, és az Isten beszél. Olvastam egy asszonyról, aki minden nap egy fél órát szakított arra, hogy a Biblia mellett elcsendesedjen. És ezt azért tette, hogy mindig volt valami témája. Volt valami ima témája is.
és amiért imádkozott, kereste az igébe a igei kijelentést, Isten útmutatását. És amikor ebbe így bele tanulta magát, olyan áldás lett az élete, hogy szinte lesték az emberek mindig azt, hogy mit hoz, mit mond. Mert amikor megnyitotta a száját, érezték, hogy ebből az emberből egészen másként jön a szó. Elmondta nekem egyik lelkésztársam azt, hogy volt az ifjúságban egy fiatal ember, aki mindig olyan értelmesen szólt hozzá az igéhez. És megkérdezték tőle, hogy mondjad, honnan tudsz te ilyen bölcsen beszélni? És akkor elmondta azt, hogy én mindig fél órával korábban kerek föl. És azért kerek föl fél órával korábban, hogy elolvassam az igét, elcsöndesedjek, és úgy menjek munkába. És ezért Isten megáldotta őt. Megáldotta a munkájában is, a munkahelyén is, és megáldotta ott az ifjúságban is. És tudott útmutatást adni azoknak, akik nem tették meg ezt. Tehát Isten igenis fölkészíti az ő gyermekeit ma is. És megmutatja az ő gyermekein keresztül azt, hogy hol hibázik. Én megmondom őszintén, édesanyám egyszer arról beszélt, hogy eljött hozzá egy parasztasszony, és egy bibliás parasztasszony, és mondta azt, amit megértett a Bibliából. És nem is gondolta azt, hogy erre mind nekem volt szüksége. És Isten lelke tudja azt, hogy mire van szüksége az embernek. Tudja azt, hogy milyen igére, milyen erősítésre. És ő kész ezt adni mindenkor annak, aki nyitott felé. Tehát fontos, drága testvérem, hogy az ember meglássa azt, hogy így, ahogy vagyok magamba, így nem léphetem át az Isten országának a küszöbét. Ehhez szükség van Jézus Krisztusra, a megváltóra. Szükség van az isteni segítségre, és ezt az isteni segítséget megkapja az ember, akkor, hogyha ezt igényli vagy kéri. De oly sokszor megszólal Isten még egy temetéskor is. Találkoztam egy olyan fiatal emberrel, aki azt mondta, hogy amikor a 90. Zsoltárt énekelték, egyszer csak azt vettem észre, hogy én is énekelnem. Pedig gyerekkoromban tanultam, meg aztán jött az életembe a párt élet. Teljesen más úton jártam, és azóta ez az ember hitoktató testvérek. Elvégezte nagykörösen a hitoktatói főiskolát, és a gyülekezet hitoktatója lett. Egy komoly ember, egy komoly igei megalapozottsággal állt oda a gyülekezet elé, és az ifjúság elé. Tehát igenis Isten ki tud emelni abból az állapotból, ami a halál állapota olykor az ember életében, és az élet állapotába tud hozni. És amikor látunk ilyet, akkor ne essünk kétségbe, hanem merjünk imádkozni emberekért. Merjünk értük közben járni. Itt még lehet közben járni, de odaát már nem lehet közben járni. Mert odá csak egyetlen közben járunk van, Krisztus. És rajta kívül nincs más. De itt közben járhatunk, itt imádkozhatunk, itt életeket hordozhatunk, mint az a négy fiatalember, aki vitte azt a gutaütöttet, azt a maga tehetetlen embert. És nem tudták Jézus elé vinni, mert nagy sokaság volt ott. És megbontották a tetőzetet, és ott leengedték, és azt olvassuk, hogy Jézus látta azok hitét, és szól a betegnek. Kelj fel és járj, megbocsátattak néked a te bűneid. Látta azok hitét, a hitből való imádság meghallgattatik. És a hitből való életnek van gyümölcse ebben a világban, mert a világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését ma is. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked azt, hogy az életünket te nagyon jól látod. Látod azt, hogy mennyi hibát tudunk elkövetni. Látod azt, hogy milyen sokszor futunk zsákutcába, vagy milyen sokszor futunk zátonyra. Urunk, legyen áldott a te neved, hogy a te irgalmadból és szeretetedből együtt érzel velünk. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy emberi formát vettél föl, és átélted mindezeket itt ebben a világban. És köszönjük, hogy mindezt azért tetted, hogy segíts rajtunk. Ajándékozz meg bennünket élő hittel. Ajándékozz meg bennünket, Urunk, bizalommal. Ajándékozz meg bennünket olyan szeretettel, amely életeket tud menteni. Olyan szeretettel, amely együtt tud érezni a másikkal. És tudja hordozni a másikat. Imádságban is, olykor kell, itt, ebben a világban, és meg tudjuk mutatni a mi segítőkészségünket. Urunk, legyen áldott a Te neved azért is, hogy Te megnyitottad a Te országodnak a kapuját. És köszönjük, hogy ez a kapu nagy tágra van nyitva. És köszönjük, hogy ezen a kapun lehet egyedül bemenni. És köszönjük, Urunk, azt, hogy Te odavársz bennünket. Köszönjük, hogy nem kis célokra hívsz bennünket. Bár itt ebben a világban vannak céljaink, de ebben a világban elnyerhetjük azt az igazi célt, amely hozzád vezet, amely megmutatja nekünk azt, hogy egyedül csak benned bízva lehet oda eljutni. Hallgass meg a mi imádságunkat, és kérünk, hogy vedd le bűneink terhét. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy a Golgotai kereszten feláldoztad magadat, értünk. És köszönjük, hogy a te véred megtisztít minden bűntől. Mutasd meg, Urunk, a saját életünkben mindazokat a bűnöket, amik miatt letestel a mi életünk. És segíts bennünket, hordozz fel bennünket, és adj erőt és adj bátorságot a szóláshoz, adj bátorságot a keresztény élet megéléséhez. Hallgass meg minket, édesatyánk, fiad érdeméért kérjük. Ámen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Áldás, kegyelem és békesség legyen is maradjon mi bennünk. Amen. Most pedig az ifjúság szolgálata következik.
jön már király Krisztus.
Isten áldása legyen vele, legyen ő örülő pásztorunk a hazafelültetett úton, és jó pihenést kívánok mindenkinek. Áldás, békesség. Isten lenni.